Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a bőti Isten tiszteleten. Egy imádkozó embernek a szavait olvasom, aki igazságért könyörög, és Istenhez fohászkodik, hogy vezesse őt az élet útján. A 43. Zsoltárt olvasom hitünk erősítésére és lelkünk épülésére. Hallgassuk figyelemmel és alázatos szívvel. Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben, az alattomos és álnok emberektől ments meg engem, hiszen Te vagy oltalmazó Istenem. Miért taszítottál el engem? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újongva örülök. Hadd magasztaljalak hárfával, Isten én Istenem. Miért csüggetsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadítók Istenemnek. Amen. Istennek szent lelke tegye áldottá és gyümölcsözővé a szívünkben a felolvasott igéket. Értek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is elcsendesedhetünk, hogy oda járulhatunk a te színed elé, oltalmazó Istenünk színe elé. Köszönjük neked, Urunk, hogy oltalmazónk vagy, aki őrzöd az életünket, aki tereled a lépéseinket. Az elmúlt héten is te voltál a pásztorunk, aki vezettél bennünket. Urunk, de milyen sokszor át kell élnünk azt is, hogy sötétségben, zsákutcában, próbatételekben halad az életünk. Milyen sokszor át kell élnünk azt is, hogy a sátán kísértésének és támadásának ki vagyunk téve. Urunk, a Zsoltárossal együtt könyörgünk mi is, vezess bennünket világosságoddal, a lélek világosságával, hogy ebben a sötétségben és félhomályban el ne tévejedjünk. Vezess bennünket a te igazságoddal, Jézus igazságával, hogy biztos lépéseink legyenek, és feléd haladhassunk, hogy eljuthassunk mi is a te orcád világosságába. Így kérünk téged most is ezen az Isten tiszteleten. Vezess bennünket világosságoddal és igazságoddal, hogy eljussunk hozzád, eljussunk a te szent színed elé, le tudjunk ott borulni, téged énekkel dicsérni és magasztalni, és üzenetedet nyitott szívvel, hálával elfogadni. Köszönjük neked, Istenünk, a biztatást, azt kéred tőlünk, hogy ne csüggedjünk el, hanem bízzunk benned, és mi benned bízva érkezünk meg, kérünk, könyörülj rajtunk. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve testvéreim, énekeljük a 28. Zsoltárt, a 28. Zsoltárnak mind a 4 versét. Az első vers így kezdődik, hozzád kiáltok, kegyes Uram. Isten igéjét olvasom, testvéreim, úgy, mint az az ige írva található Jób könyvében, a 19. fejezetben, a 19-től 27-ig terjedő versekben, eképpen. Utál minden bizalmas barátom. Akiket szerettem, ellenem fordultak. Csont és bőr már csak az egész testem, ínyem is elsorvadt a fogaim körül. Könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert meg engem. Miért üldöztök, mint Isten? Miért nem unjátok meg a marcangolást? Bár csak leírnák szavaimat, bár csak följegyeznék egy könyvbe, vas íróvesszővel és ólommal minden időkre kősziklába vésnék. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem valaki más, bár veséim is megemésztetnek. Kedves testvéreim, van egy szép latin mondás, per crucem ad lucem, ami magyarra fordítva azt jelenti, a kereszt által a világossághoz. Vagy másképpen így is mondhatjuk, a szenvedés elvezet a megvilágosodáshoz. Ma különös mértékben terheli a szenvedés a világot. Nehéz kereszteket kell hordoznunk. A kórház sajnálatos módon olyan sok beteg embernek kell, hogy most segítsen, amit hosszú idő óta nem tapasztaltunk. A halálesetek száma olyan sok, hogy nagyon sok család életében gyászt és próbatételt, szenvedést és kimondhatatlan nehézséget hoz. Igen, nehéz időszakot, nehéz napokat él át a világ. És bár abban reménykedünk, hogy nem sokára véget ér ez a járvány, véget ér ez a próbatétel, és visszazökken az élet a megszokott kerékvágásába, mégis hadd álljon itt ez a régi latin mondás, per crucem ad lucem, és hadd reménykedjünk abban, hogy nem csak a régi kerékvágásba fog majd visszazökkenni ez a világ, hanem egyfajta megvilágosodáshoz is eljutunk. Hogy ezeknek a kereszteknek a hordozása által, ennek a próbatételnek a hordozása által egy belső megvilágosodás is ott lesz az emberek életében. A mai igében Jób könyvét hallottuk. Jób történetébe pillanthatunk bele. Jól ismerjük ezt a történetet, a szenvedő Jobbnak az életét. Tulajdonképpen Jób könyve az Ószövetségnek, és mondhatjuk az egész Bibliának egyik legszebb irodalmi alkotása. És azt is mondhatjuk, hogy ez a könyv a Biblia egyik legmélyebb üzenetét hordozza. Jób Isten félő ember volt. Gazdag ember volt, köztiszteletben álló ember volt, aki mindenkivel csak jót tett. És egyik pillanatról a másikra megváltozik az élete. Egy nap alatt minden megfordul az életében. A gazdag emberből egy elszegényedett ember lesz. Nem marad semmije. A boldog családapából, aki 10 gyermeknek boldog családapja, egy gyászoló családapa lesz. 10 gyermekét gyászolja. És egy egészséges emberből, egy beteg ember lesz. Rosszindulatú, fekélyekkel teli testével ott ül a porban, és szenved. Nos, így áll előttünk a szenvedő Jób. És ebben a mai felolvasott igében ez a szenvedő Jób három irányba fordítja a tekintetünket. Oda fordítja először a barátok felé. Jób barátairól beszél. És azt mondja, utál engem minden bizalmas barátom. Ezek bizalmas barátai voltak. Akik, mikor meghallották Jobnak a szenvedését, a hírét annak, hogy milyen helyzetbe került, mindannyian eljöttek. Négy barátról van itt szó. Megérkeznek Jobhoz, amint ott ül a hamuban és a porban, és mikor meglátják, azt olvassuk, hogy elsírták magukat. Megszaggatták ruháikat, és fejükre hamut szórtak. És 7 napig csendben ott ültek Jób mellett. És a 7 nap elteltével megszólalnak. Tulajdonképpen a barátok keresik az élet egyik legnagyobb kérdésére a magyarázatot. Mi az oka a szenvedésnek? Ha valakit váratlanul szerencsétlenség ér, ha valakinek az élete nehéz próbatételek közé sodródik, felteszi ezt a kérdést. Mi az oka, hogy én ebbe a helyzetbe kerültem? És Jób barátai is ezt teszik. Felteszik ezt a kérdést, és próbálnak rá magyarázatot találni. És az ő magyarázatuk egy egyszerű, könnyen érthető, de olcsó magyarázat. Ugyanis abban a korban, és talán ma is még sok ember gondolkodásában az a képzet él, hogy a jó ember az boldog, az Isten oltalmát élvezi, az nem tántorodik meg. Az egyik Zsoltárban ezt olvassuk, aki fedhetetlenül él, aki törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól, nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. És próbálják Jób számára megvilágítani, megmagyarázni, hogy az ő szenvedésének az oka nem más, mint az ő bűne. Mint az, hogy ő vétkes, hogy titkolt bűnei vannak, hogy elhagyta az Istent. És így akarják megmagyarázni az ő szenvedésének az okát. Testvéreim, ma is ez az egyik válasz a szenvedésre, a próbatételekre. Biztos az Isten bünteti. Biztos az Istennek a kezének a súlya van rajta az ő életén, azért kell szenvednie. Ma is milyen sokan próbálják így megvilágítani ezt a nagy próbatételt, a járványt. Az Isten bünteti ezt a világot. Az Isten kezének a súlyát érezzük magunkon. De valóban így van. Talán Jób barátaival együtt akarjuk így megmagyarázni a szenvedést, a próbatétel okát. A másik magyarázat, az pedig Jób feleségének a magyarázata. Aki lényegében véve, amikor látja Jóbot szenvedni, látja iszonyú próbatételét, akkor azt mondja neki, átkozd meg az Istent és hallj meg. Nincs értelme ilyen Istenben hinni. Aki megbünteti a jót, aki a fedhetetlenül élőt ilyen próbatételekkel sújtja, nincs értelme ilyen Istenben hinni, átkozd meg az Istent. mintha Jób feleségének a hangja egyfajta ateista vonalat képviselne. Nincs értelme ilyen Istenben hinni. Az ateizmus próbál így válaszolni a szenvedés kérdésére. És azt mondja, hogy nincs itt semmilyen Isten, aki a háttérben irányítana. Itt minden véletlenszerű, minden esetleges, kiszámíthatatlan, legfeljebb a természet törvényei irányítanak itt mindent. Nos, testvéreim, amikor Jób a szerettei felé fordul, akiket szeretett, akikben bízott, akkor ezt a két választ hallja. A felesége az ateizmus felé vonul, és ezt képviseli, a barátai pedig szembefordulnak vele, és azt mondják, hogy bűnös vagy, vétkes vagy, ezért ér téged Isten büntetése. Jól példázza az egyik barátnak a szava, a barátok véleményét és magyarázatát, amikor így szól: bizony így jár az álnokok hajléka, annak lakóhelye, aki nem akar Istenről tudni. De ilyen volt Jób. Ilyen titkolt bűnei voltak. Ilyen ember volt, aki nem akart Istenről tudni. Hiszen ő mindvégig fethetetlen volt. Hiszen ő mindvégig bízott az Istenben. És még akkor is, amikor elveszíti mindenét, még akkor is, amikor elveszíti gyermekeit, még akkor sem tagadja meg az Istent, és nem vétkezik, hanem azt mondja: mesztelenül jöttem erre a világra, és mesztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. És a szenvedő Jób nem fogadja el se az egyik magyarázatot, se a másikat. És könyörületet kér. És azt mondja a barátainak: könyörüljetek rajtam, barátaim. Mert a szenvedő embernek könyörületre van szüksége. Nem pedig magyarázatra, szavakra. Jób ennek a résznek az elején azt is elmondja, hogy miért töritek össze az én lelkemet szavaitokkal. Bizony a szavakkal is össze lehet törni a másik ember lelkét. És Jób nem kér semmi mást a barátaitól, csak könyörületet. A szenvedő embernek könyörületre van szüksége. Úgy vagyunk ezzel, mint az irgalmas samaritánus történetében, ahol a szenvedő, félholtra vert ember könyörületre vár. És egy samaritánus, aki ott megy el mellette, megszánja, könyörül rajta. Adjon Isten a mi szívünkbe is, az Anya Szent Egyház szívébe is még több könyörületet, hogy ne olcsó magyarázatokkal, hanem könyörülettel hajoljunk oda a szenvedő emberekhez. A másik irány, ami felé odafordítja Jób a tekintetünket, az a jövő. Nem akarja elfogadni, hogy ő a bűnös, és a barátainak a magyarázata helyes és igaz. És azt mondja, hogy tudja meg ezt a jövő nemzedék is. Az elkövetkezendő generációk. Ne azt higgye, hogy a barátainak a véleménye helyes, és ő valóban egy bűnös, vétkes, álnok ember volt, aki megérdemelte a büntetését. És ezért mondja, hogy írjátok könyvbe, legyen leírva könyvbe, legyen belevésve a kőbe minden szava. És nem csak azt mondja, hogy legyen belevésve a kőbe, hanem ólommal legyen kitöltve a vésett betű. Hogyha majd olvassák, akkor lássák, hogy Jób fethetetlen volt, igaz ember volt, és hűséges ember volt, mint halálig. Ez is fontos, testvéreim, hogy a jövő hogyan tekint az elődökre. Milyen írások maradnak fel? milyen bizonyságtételek, jegyzőkönyvek maradnak fel a múltból, amelyek megmutatják az igazságot. Történelmünk olyan sok mártírt állít elénk. A kereszténység történelmi könyvének is alapjain olyan sok vértanúnak az életéről olvashatjuk, hogy igazságtalanul elítélték, rosszat akartak mondani róluk, a vétkesek fényében tüntették fel, de ők mindvégig hittek abban, hogy igaz ügyet képviselnek, hogy hűségesek az Istenhez, hogy kitartanak népük mellett. Az utolsó percig hittek az ártatlanságukban. És most mi, a jövő nemzedék, tisztelettel és igaz embereknek kiáró emlékezettel gondolunk rájuk. És sokszor ilyen emléktáblák előtt megállhatunk, akik az adott korban nehéz sorsot, nehéz próbatételeket kellett, hogy átéljenek. Más színben akarták feltüntetni az életüket, de ők hűségesek maradtak mindvégig. Azt is mondhatnánk, az egyik ilyen felvidéki születésű, tiszteletben álló elöljárónak a szavaival, gróf Eszterházy János szavaival, aki így vall: emelt fővel hirdetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, becsületünk érintetlen, nem vétettünk senki ellen. Oly sok mártírnak, oly sok vértanúnak a szavai sűrűsödnek be ezekbe a mondatokba. Gróf Eszterházy János is börtönben halt meg, elítélve vétkeiért és bűneiért. Szükséges, hogy a jövő nemzedék lássa, hogy Jób mindvégig hűséges maradt. Ezért le kell írni a szavait a könyvekbe, és mondatait kőbe kell vésni, mondja Jób. És a harmadik irány, amelyik irányba odafordítja a tekintetünket a mai ige, az Isten. Jób Isten felé fordul. És egy jól ismert igét olvasunk. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom fölött megáll. Sok síremlékre van felírva ez a mondat, mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Testvéreim, Jób perel az Istennel. Harcol az Istennel, perre hívja az Istent, mert úgy érzi, hogy nem érdemli meg ezt a büntetést, ezt a szenvedést, ezt a próbatételt. De nem engedi el a kezét. Egyrészt perel az Istennel, másrészt mindvégig fogja a kezét. És hisz abban, hogy Isten majd elhozza az igazság napját az életében. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. Egy olyan kifejezést használ itt Jób a megváltó szónál, amelyet Mózes törvényeiben olvashatunk. Az a kifejezés héberül így hangzik: Goel. A Goel az egy olyan rokon volt, egy olyan férfi rokon, aki a rokonságában, a családjában segített. A megváltó rokon volt ő. Ha valaki nehéz helyzetbe került, elszegényedett, eladósodott, és lényegében már el kellett adnia gyermekeit, vagy önmagát is a rabszolga piacon, akkor jött ez a Goel, kötelessége volt, hogy kifizesse az adósságot, és visszaváltsa, kiváltsa ennek az embernek az életét. és visszaadja a szabadságát, és megőrizze a családnak jó hírnevét. Vagy ha valaki rossz törvények miatt hamis vád alá került, és már a fizikai teste is, egészsége is veszélybe került, akkor ez a Goel, ez a rokon jött, és segített rajta. És kifizette a váltságdíjat, és visszaadta a szabadságát. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a Goel, ez a közeli férfi rokon volt az, aki biztonságot, védelmet, szociális biztonságot jelentett a család életében. Gondoljunk csak Ruth történetére. Ruth is özvegyként, gyermektelenként kerül el Júda földjére, Betlehembe, és egy közeli rokon, Boáz menti meg az életét, adja vissza méltóságát, és Boáz lesz az, aki megváltja őt, és Ruth életében egy új kezdetet jelent ez. Kedves testvéreim, Jób hisz abban, hogy Isten az, aki megváltja őt. Hogy ő fogja majd kiváltani ebből a próbatételből, ebből a szenvedésből, és ő mutatja fel azt, hogy neki igaza volt. Hogy ő istenfélő maradt mindvégig, hogy bízott az Istenben mindvégig. Mert itt erről volt szó. A sátán azért támadta Jóbot, azért kellett ilyen próbatételeket átélnie, hogy elvegye az Istenbe vetett bizodalmát. De az Istenbe vetett bizodalma Jóbnak mindvégig megmaradt. Ez a mondat is ezt fejezi ki. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és porom fölött megáll. És saját szememmel látom meg az Istent. Ebben a bizalomban él, és nem adja föl, nem hisz a barátok olcsó magyarázatának, nem enged a feleségének, aki az ateizmus felé akarja őt csábítani, hanem Istenben bízik mindvégig. A Jób történetét, Jób könyvét követő írás az Ószövetségben, a Zsoltárok könyve. A Zsoltárok könyve, a 22. Zsoltárban olvassuk a következő sort. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt a sort idézi Jézus is a kereszten, amikor a keresztre szegezve szenved. És ebben a sorban is egyrészt benne van az az elhagyatottság, amit Jézusnak el kellett élnie, és úgy érzi, hogy az Isten is elhagyta őt. Olyan próbatételt él át, ahol az Istentől való távolságot éli át. De ugyanakkor Isten kezébe kapaszkodik, imádkozik. Milyen nagy ellentmondás ez. Úgy érzi, hogy Isten elhagyta őt, imádkozik hozzá, és ebben a helyzetben éppen a váltságdíjat fizeti ki. A váltságdíjat fizeti ki mindazokért, akik benne bíznak, akik hűségesek akarnak maradni, akik mindvégig az Isten szeretetében, hűségében bizakodnak. Nos, testvéreim, számunkra Jézus az a megváltó rokon, az a testvér, aki kiváltja az életünket, szabadságot ad számunkra, új kezdetet ad számunkra. Jó, még nem tudhatott Krisztusról, de bízott az Istenben. És a barátaival való beszélgetés után Isten is megszólal. És amikor megszólal az Isten, akkor Jób rádöbben arra, hogy Istennél van az igazság. Hogy ő sok mindent nem ért. Nem tud megmagyarázni, a szenvedés sem lehet megmagyarázni. hogy miért szenvednek a jók, miért nem boldogok. Hogy azt sem lehet sokszor megmagyarázni, hogy miért örülnek és boldogok azok, akik Istentől eltávolodnak. Olyan sok megmagyarázhatatlan dolog van az ember életében. Jó, mégis kitart Isten mellett. És amikor Isten megszólal, ő a szájára teszi a kezét, és azt mondja, eddig csak hírből hallottam rólad, most már a saját szememmel láttalak. És a szenvedés egy mély, nagy megvilágosodáshoz vezette el Jóbot. Per crucem ad lucem. A szenvedések által a megvilágosodáshoz. A próbatételeken keresztül a belső megvilágosodáshoz. Ezt kapta meg Jób is. Én azt kívánom és azt kérem, hogy bármilyen nehéz helyzetet is hordozzunk most, talán személyes, egyéni életünkben, talán közösségi életünkben is, bármilyen nehezek is legyenek ezek a keresztek, de tartsunk ki Isten mellett, bízzunk benne, hogy minden a kezében van, és a próbatételek által eljutunk mi is egy belső megvilágosodáshoz. Ezt kívánom mindannyiunk életére, hogy igaz legyen a régi latin mondás szava, per crucem ad lucem. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jób történetét állítottad elénk, a próbatételt átélő, szenvedő Jób életét. Akkor, amikor mi is próbatételeket élünk át, és olyan sok ember szenved. Köszönjük, hogy Jobra figyelhettünk, aki mindvégig kitartott. Urunk, óv meg bennünket attól, hogy elforduljunk tőled. Hogy elfeledkezzünk arról, hogy te mindent a kezedben tartasz. Hogy akkor is, amikor mi sok mindent nem értünk, nem látunk, te akkor is kezedben tartod az életünket, a próbatételeink között is ott vagyunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem olcsó magyarázatokat akarsz adni számunkra, amikor a szenvedésben, a próbatételben, a mi életünk is ott süllyedez, mint a hajóban, a tanítványok, a hullámok között, hanem te bizalomra, kitartásra és reménységre víz bennünket. Hiszen te vagy a mi megváltónk. Jézus Krisztusban azért jöttél közel, hogy megváltsd az életünket, hogy kiválts a sátán kezéből, a kárhozat markából, és visszaállítsd a lábunkat a szabadság és világosság kősziklájára. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban a megváltót küldted el. És köszönjük, hogy elmondhatjuk mi is, én tudom, az én megváltóm él. Imádkozunk hozzád, Istenünk, azért, hogy ezekben a próbatételekben adj vígasztalást a betegeknek, a szomorkodóknak. Állj ott az orvosok, ápolók és nővérek mellett. Adj erőt a magányosoknak, egyedül állóknak, adj vígasztalást a szomorkodóknak. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mindannyiunk életét kezedben tartod. Köszönjük az előttünk járókat, azokat, akiknek az élete világosság és fény számunkra példakép, és akiknek az élete talán kőbevésett írásként ott lehet előttünk is. Köszönjük, hogy ők mindvégig kitartottak hűséggel. Köszönjük a mártírok életét, a vértanúk életét. És köszönjük Jób életét, hogy róla is olvashatunk hűségéről, bizalmáról, beléd vetett bizalmáról. Kérünk téged, a mi szívünkbe is adj ilyen kitartást, bizalmat próbatételeink között is. Köszönjük, hogy ebben a passió időszakban. Így akarod az életünket formálni. Így akarod felemelni tekintetünket a megváltó felé, Jézus Krisztus felé. Az ő nevében kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Befejezésül, testvéreim, énekeljük a 238. dicséretnek az első, második, valamint a 8., 9. és 10. versét. Az első vers így kezdődik: Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk. Szeretettel várom a kedves testvéreket a jövő vasárnap, virágvasárnap ünnepén is, az Isten tiszteleti közösségbe. Áldás, békesség!